you're traveling the beautiful country of Hungary with Dom Vicaroy and Chin Radio 97.9.
Kedves hallgatóim, itt tartom kezemben Csiffári Gabriella Rejtett arcok című, különösen szép és ötletes kötésben megjelent könyvét. E könyvnek van egy alcíme is, mely így hangzik: Híres magyarok más oldalról. Hadd ismertessem röviden, hogy a kiadó hogyan mutatja be a könyvet és íróját. Kit ne érdekelne szellemi életünk nagyjainak rejtett arca, kedvtelésből fakadó hóbortja, vagy éppen kényszerből űzött tevékenysége? Kötetünk híres elődeink titkairól, fordulatokban bővelkedő életútjuk kevésbé ismert részleteiről lebbenti fel a fájtlat. A szerző, illetve a kiadó így ír a szerzőről: Csiffári Gabriella Budapest főváros levéltárának főlevéltárosaként hosszú ideje kutatja a magyar szellemi élet neves képviselőinek életét. Eddigi könyvei kultúránk egy-egy izgalmas szeletét, irodalmi, művészeti, tudományos és politikai életünk kiválóságait mutatják be. A Rejtett arcok a szerző 12. kötete témájában belesimul abba a sorba, amely Csiffári Gabriella munkásságát, kultúrafeltáró, megőrző szándékát jellemzi. Teljesebbé teszi a neves elődeink sorsáról, jelleméről eddig kialakult képet, s megismerteti a rég és közelmúlt ízlés és gondolatvilágát. Kedves Gabriella, először is nagyon köszönöm, hogy szakította az időt, és a Csin Rádió magyar nyelvű adásának hallgatóihoz szól.
Szép napot kívánok mindenkinek, és szeretettel köszöntöm Kanadában élő magyarjainkat, akik hallgatnak minket, és akik nem hallgatnak minket ezen a kora reggeli órán. És először is nagyon szeretném megköszönni a Kanadai Magyar Rádiónak, hogy lehetőséget adott, hogy ezt a furcsa és különleges kötetet bemutathatom a kedves hallgatóknak. Rejtett arcok, híres magyarok más oldalról című kortörténeti forrásgyűjtemény, vagy ahogy én szoktam magamba volt mondani, élettörténeti forrásgyűjtemény. Ez egy különleges mementó, egy emlékezés a múltra, a múlt nagy alakjaira, arra a 64 kiválós személyre, színészre, költőre, íróra, politikusra és képzőművészre, akiknek a gondolatai, a szavai, a felfedezései úgy beleépültek az életünkbe, a hétköznapjainkba, és ebben a különleges kortörténeti albumban maguk mondják el saját szavaikkal, hogy hát kik is ők maguk valójában, milyenek ők hétköznapi emberként, milyenek civil emberként, amikor nem világítja meg őket a reflektor. Szükség van erre, mert hát valahol az alakjuk elhalványult az időben. Ismerjük a műalkotásaikat, ismerjük a műveiket, de ő maguk már rég a múlté, és én sose felejtem el, amikor László Gyula régész professzor előadását hallgattam az egyetemen, és ő mindig úgy felemelt újjal mondta, hogy vigyázzunk, mert a jelen megeszi a múltat és eltünteti az alakjait. És én azóta mindig itt csengenek a professzor úr szavai a fülembe, és azóta azon vagyok, hogy mind a 12 kötetemmel és tanulmányaimmal, előadásaimmal a múlt alakjait valahogy visszavarázsoljam a jelenbe. Szóljanak hozzánk, lássuk őket az igazi arcukról, hogy milyenek is voltak ők valójában a maguk elesettségében, a maguk nagyszerűségében, tehetségükkel, talentumaikkal. És ez a kötet tulajdonképpen arról is szól, hogy hányféle tehetség tört utat bennük, hányféle utat, hányféle módon, és arról, hogy ők milyen utakat jártak be, hányszor érkeztek el olyan stációig, ahol el kellett dönteni, hogy jobbra vagy balra megyek, előre vagy hátra lépek, tehát hány utat jártak be ahhoz, hogy végre a természetüknek megfelelő életet éljék. És be kell vallanom, hogy történész levéltárosként, hiszen már 26 éve vagyok a Budapest Főváros Levéltárának főlevéltárosa, arra törekedtem, hogy ne álljak azoknak a táborába, csoportjába, akik történeti források ismerete nélkül valahogy visszafelé írják a történelmünket, a magyar múltat. valahol a múltat, mint idegen kultúrát kell tekinteni a maguk komplexitásában, a maguk jelrendszerével, norma és rítus rendszerével. És ehhez az építő jellegi munkához, tehát ehhez a rekonstrukciós munkához a kortörténeti források, dokumentumok kitűnő alapanyagot adnak. Én úgy mondom őket, hogy szellemi építőkövek. Ez a kötet, ez egyrésztről saját szavaikról szól, arról, hogy milyenek ők valójában, és másrésztről pedig azokról a nagyon-nagyon fontos kortörténeti forrásokról, amik önmagukban is megállják a helyüket, hiszen ezek a dokumentumok egy elmúlt kultúra társadalmi szellemi arculatának rekonstruálásához szükségesek, és hát lenyomatai az időnek. Több mint 220 dokumentum található ebben a kötetben, amit felhasználtam, hogy bemutassam ezeket a furcsa más arcukat. Szól egyrésztről, mint ahogy említettem, volt ez a kötet arról, hogy milyen különleges képességekkel születtek, illetve tehetségekkel ezek az emberek. Hiszen tudjuk-e, hogy Jókai Mór vagy Madács Imre nem csak, hogy jól forgatta a tollat, hanem az ecsetet is jól forgatta. A kötetben található nagyon szép rajzok, festmények, olajfestmény és kicsi szobrocskák bizonyítják azt, hogy lám-lám Jókai és Madács nem csak szépen tudott írni és jókat, hanem másban is nagyon tehetséges volt, mint a több bábusi, úgy szólalt meg bennük többféle tehetség, de hát hagyj említsem kedvencemet, Jászai Marit, akinek a végrendeletéből tudtam meg például, hogy hát bizony nem csak egy kitűnő színésznő volt és nagyon-nagyon tehetséges tragika, hanem ő festett is. És az általa imádott és szeretett férfi, legnagyobbnak tartott férfi, gróf Széchenyi Istvánt, ő maga festette le az akadémián található portréról, és kis medált is festett, amit a nyakában hordott. Tehát ő festőként is nagyon nagy emberke volt. És hát László Gyura, történész régész professzort emlegettem az előbb, ő képzőművészként is nagyon nagy volt, 1933-ban végzett a képzőművészeti főiskolán, és érdekesen mondta az egyik riportjában, hogy kétféle élet küzdött bennem, mint két sárkány, a képzőművész és a történész, a kutató, és hol az egyik, hol a másik tört felszínre, és ennek érzékeltetésére, hogy ő milyen szépen tudott festeni, rajzolni, néhány festményt szerepeltetek a kötetben, de ugyanígy említhetném Kondor Bélát és Gulácsi Lajost, akit festőként nem kell bemutatni, de ők is kezükbe ragadták a tollat, és nagyon szép alkotásokat, irodalmi műveket hoztak létre, verseket és szép irodalmi műveket. Említhetném Rákóczi Ferenc fejedelmünket is, aki nagyon érdekes, szinte játékként tettem a kötetbe, aki a rodostói ház bútorzatát faragta ki és festette meg. És hát miről is szól még ez a könyv, ugye elgondolkodtató, hogy hány és hány életen és életszakaszon mentek keresztül ők, mint említettem volt, mire saját arcukra, saját életükre lehetek, és mindegyik életében volt ott elrejtve két-három életúton, amin keresztül mentek. Voltak olyanok, akik a szülői elvárásnak, a szülői ház elvárásainak akartak megfelelni, és úgy indultak útnak. Itt Ady Endrétre gondoltam, Medgyessy Ferencre, Ady, aki édesatya elvárásainak, hát megfelelően választotta a tisztes polgári pályaként a jogászi pályát. A Debreceni Jogi Akadémián kezdte tanulmányait 1896-ban, millennium évében, és hát szerencsénkre felhagyott ezzel a jogi tanulmányaival, és hát végre meglelte igazi arcát. De ennek illusztrálásaként, vagy illusztrálására Ady Endre jogi tanulmányra vonatkozóan ez indexet tettem be, és ott megnézhetjük, hogy kik tanították akkor Ady Endrét. Medgyessy Ferenc, aki szintén atya elvárásainak megfelelően kezdte az orvosi pályát, illetve hát az Orvostudományi Egyetemen a tanulmányait, takítva a szülői ház elvárásaival, művésznek állt, az igen bizonytalan és sokszor éhezés nyújtó művészi életet választotta. Tehát voltak olyanok, akiket a szülői ház indított útba, és utána maguk választották a saját sorsuk által rendelt utat, és voltak olyanok, akik hát bizony-bizony akkor is hát nagy egzisztenciális problémákkal működtek, vagy éltek a művészek, akik saját maguk választottak tisztes polgári pályát. A kötetben például szerepel Kafka Margit, Szerb Antal és Babits Mihály, még hosszú-hosszú évekig tanítottak középiskolába, és emellett váltak íróvá és költővé. hivatali pályát választott, illetve hát írói pályája mellett hivatali pályát űzött Illyés Gyula, aki 10 évig volt például a Magyar Nemzeti Bank munkatársa. Vagy József Attila, aki a Magyar Külkereskedelmi Intézet francia levelezője volt néhány hónapig, de megpróbálta, Vágó Márta édesapja volt az, aki beprotezsálta, úgymond csúnya szóval az intézetbe. És kedves, hát a főváros alkalmazás, igen.
Kedves Gabriella, József Attilát említette, és most pont ott vagyunk, igen, egy nagyon fontos állomásnál, hisz ma ünnepelni 105. születésének 105. évfordulójára emlékezünk most, egyben a költészet napja is. Be kell vallanom, hogy nekem a levéltárosokról nincs, vagy nem volt sokáig egy tiszta képem. Valahogy úgy álltak ők előttem, mint magános emberek, kicsit úgy, mint a maratonfutó, és csak dolgoznak, kutatnak, de ezt a könyvét, amit karácsony után megszereztem Magyarországról, és ebből valahogy úgy látom önt, mint aki a kutatásainak útján, mint egy ötvös ingával járt, és kereste a kincseket, de nem a föld alatt elásott kincseket, hanem az emberi lelkek kincseit. És olyan szép, ezt mindenkinek ajánlom, hogy ez nem egy regény, amit egyből elolvasunk 30-40 oldalt egyszerre, vagy többet, ez egy tanulmány. Kedves Gabriella, beszéljünk egy kicsit még József Attiláról, és utána egy kis szünetet tartunk, és majd utána folytatjuk a beszélgetést. Tehát maradjunk még most egy kicsit József Attilánál.
Igen, hát a kötetben, mint francia levelező szerepel, tehát egy hivatalnokként szerepel. 1928-ban, amikor megismerkedett Vágó Mártával, akkor annak az édesapja, mint említettem, volt, az általa és barátai által létrehozott Magyar Kereskedelmi Intézetbe alkalmazta József Attilát, aminek francia levelezője volt. Néhány hónapig dolgozott csak ebben az intézetben József Attila. Az az igazság, hogy korabeli források hiányában nem tudtam jobban körbejárni ezt a témát, de tulajdonképpen betegségére hivatkozva, ami a kötetben található dokumentumban is olvasható, hivatkozva, ő maga ment el ettől az intézettől.
Most akkor tartsunk egy rövid szünetet, és hallgassunk meg egy József Attila verset, melynek címe Ó szív nyugodj. Frenyó Ágnes előadásában ő zenésítette meg. Ez egy művésznő, aki művésznevet is használ, Vanilla néven lett ismert. Én nagyon érdekesnek és nagyon szépnek találom az előadásmódját, és hogy pont József Attilát választotta. Kérem, maradjon velünk, és akkor a rövid szünet után folytatjuk a beszélgetést.
Fegy fölben réved, fönn a téli ég, kemény a menny és vándor a vidék, halkul a hó, meg áll az elmenő, lehellete a lobbant keszkenő. Hol is vagyok, egy szalma számadon, helyezkedik a csontozott uton. Kis szád az nemzet iszkákán szuszog, zúzódik sziszen iszlad és buzog. De fönn a hegyen ágyat pontak ők, mint egykor melléd, melléd leülök. Bajos szél jaját csendben hallgatom, csak holló hajam rebes vállamon. Ó, szív nyugodj, fad porók a hegyé, szerelem szólal, én cselek felém, pirkadó madár, karcsú koronás, de áttetsző, mint minden látomás. Egy perben réved, fönn a téli ég, kemény a menny és vándor a vidék, halkul a hó, meg áll az elmenő, lehellete a lobbant keszkenő. Hol is vagyok, egy szalma számadon, helyezkedik a csontozott uton. Kis száraz nemzet iszkákán szuszog, szúzódik sziszen, iszad és buzog. De fönn a hegyen ágyat mondtak ők, mint egykor melléd, melléd leülök. Boros szél zaját csendben hallgatom, csak hullú hajom, tepes vállalom. Ó, szív nyugodt fad, boróka hegyén, szerelem szólal, én cselek felém. Pirkadó adár, karcsú koronát, de áttetsző, mint minden látomát.
You're listening to the Hungarian program with your host, Dombi Károly, on Ottawa's multicultural voice, Chin Radio, 97.9 FM.
Ugye szép volt, Gabriela?
Nagyon szép volt, nagyon úgy belecsodálkoztam be, nagyon élveztem.
Frenyó Ágnes, művész neve Ágnes Vanilla. Ez most volt az első alkalom, hogy megismertem őt, illetve hangját, előadásmódját. De menjünk most tovább. Gabriela, beszélhetnénk egy kicsit a politikusokról talán, vagy a zenészekről?
Még lenne egy-két hozzáfűzni valóm, igen, ami igen. Kikívánkozik belőlem, itt van a lelkemben, hadd mondjam el. Akkor, amikor én ezt a kötetet összeállítottam, akkor elgondolkodtam azon, hogy mi lett volna, hogyha mondjuk Kossuth Lajos, aki ügyvédként szerepel a kötetben, ügyvéd maradt volna. Mi lett volna, hogyha Martinovics Ignác, aki fizikusként szerepel a kötetben, vagy Görgei Artúr, aki kémikusként szerepel a kötetben, tudósok maradtak volna? Mi lett volna, hogyha Vörös Marti Mihály jogász, ügyvéd maradt volna, vagy Kölcsei Ferenc? Vajon hogyan alakul a történelmünk, a múltunk? Tehát nagyon izgalmas kérdések ezek, és még egy gondolatot hadd fűzzek hozzá az előzőekhez, hogy akkor, amikor ezeket a furcsa utakat járták be, kisebb-nagyobb varga betűket, akkor a pályaválasztásukba, a későbbi gondolkodásukba biztos, hogy az addig szerzett ismeretanyag tapasztalatuk beépült. Például abban biztos vagyok, hogy Kossuth Lajos politikusként felhasználta az ügyvédi perei során szerzett tapasztalatait, és ezt a nagyon-nagyon furcsa SS jogi gondolkodást használta politikusként, amit korábban úgy beépült az agyába, vagy például Vörös Marti Mihály verseiben tetten érhetjük a filozófia szakot végzett és nagyon bölcs gondolkodót, a jogi végzettsége rendelkező bölcs gondolkodót, vagy Meggyesi Ferenc, aki kitűnő, nagyon szép szobrokat alkotott, ott látható Debrecenben is. Meggyesi Ferenc például az Orvostudományi Egyetemen szerzett anatómiai ismeretei felhasználta művészként. De említhetném Kazinczy Ferencet is, aki hát korának egy legnagyobb levelezés gyűjteményét koordinálta és szervezte. Kazinczy Ferenc például a kötetben levéltárosként szerepel. 25 éves korától szinte haláláig 1831-ig levéltároskodott kisebb-nagyobb megszakításokkal és kitűnő gyűjteményeket hozott létre a sátorajai levéltárban. Az ott szerzett rendszerező képessége és tehetsége az, ami megmutatkozott például ebben az egész levelezési rendszer megszervezésében. Említhetném még Szerb Antalt, aki középiskolai tanárként szerepel a kötetben, és aki 1926-tól 44-i kényszer nyugdíjazásáig egy helyen tanított, nem tudom, tudják-e a kedves hallgatók, a Vas utcai felsőkereskedelmi fiúiskolában angol, francia, német és magyar nyelvet, és aki értett a kamaszok, a gyerekek nyelvén, és nem véletlen például, hogy a magyar irodalom és a világirodalom történetét olyan izgalmasan, olyan érdekesen írta meg. Tehát ezek a korábbi életutakban szerzett tapasztalatok, ismeretek, érdekességek beépültek az emberben, és viszik tovább ott a lelkükben, a szívükben. Csak ennyit szerettem volna még hozzáfűzni.
Hát minden, amit mond Gabriela, gazdagítja tudásunkat, életünket. Hallgatjuk tovább.
Én például Csáb Gézára és Németh Lászlónál, amikor gyönyörű műveiket olvastam, elgondolkodtam, hogy például Németh László, aki közel 40 évet töltött iskolaorvosként, és a Medve utcai általános iskolából ment nyugdíjba, az az orvosi ismeretei, az a természettudományos gondolkodása mennyire tetten érhetők az alkotásaiban. Itt most az Iszonyra, a Gyászra gondolok, az Égető Eszterre, hogy milyen lélekboncolást ezt lehet tapasztalni ott a sorok között. De gondolok Csádézára, aki hát azért egy rendkívüli elme volt, bármilyen szörnyen sikerült az élete vége és az élete. Ő a Moravcsik Ernőféle elme is idekortani klinikán kezdett, és hát azt hitte, hogy ott is fogja befejezni, és ott sikereket fog elérni, de sajnos másképp irányította az Isten a sorsát. Csád Géza különleges témaválasztása, meg ahogy megírt azokat az elbeszéléseket, novellákat, írásokat, ebbe is belejátszott a természettudományos műveltsége. Tehát nagyon érdekes, hogy a korábbi életek hogy élnek bennünk paralel, párhuzamosan a későbbi életeinkkel, és mennyire tudják módosítani, vagy mennyire tudják megváltoztatni a gondolkodásmódunkat, az életünket. Szerepelnek olyanok is a kötetben, például Arany János, vagy Csokonai Vitéz Mihály, akik csak néhány hónapra egy kis Varga Betűt futottak be, tért ki a rendes kerékvágásból az életük. Például Arany János színészként szerepel a kötetben. Azok a színházi lapok, amelyeket az Országos Széchenyi Könyvtárban találtam, és szerepel a kötetben, az bizonyítják, hogy ő, mint kamaszként, milyen kis epizód szerepekben vett részt. Inasként, favágóként, szerzetesként, de kellett az ő sorsához, hogy ő Arany János legyen, hogy az az Arany János jöjjön létre, alakuljon ki, és szülessen meg, akit már későbbiekben mi ismerünk. És nagyon érdekes, hogy Toldi Ferencnek, az életrajz írójának írta önéletrajzi levelében, hogy ne említse már meg róla az életrajzban, hogy ő vándorszínész is volt, és kicsit ilyen cigánykodó életet élt, mert hát mit fog az utókor erre mondani? De említhetném Csokonai Vitéz Mihályt, aki a Csurgói Református Gimnáziumban tanított, és hát Csokonai egy rendkívüli elme volt, és különleges tanítási módszerét, ezt a peripatetikus tanítási módszert alkalmazta, hogy sétálva tanított, hogy a hallgatóit, a kisdiákjait vele egyenrangúnak tekintve becsülte őket. És milyen különleges tankönyveket próbált beszerezni. Ahogy ő mondta, hogy Csurgóból Sárospatakot és Debrecen szeretnék csinálni. Tehát felemelni akarta Csurgót a nagy kies, vidékies magányából. Egressy Bénit is említhetném, aki nagyon érdekes, hogy cigányzenészként szerepel a kötetben, és aki Egressy Ákos azt írt önéletrajzában, hogy Egressy Béni élete azért szabadott oly rövidre, mert a cigányokkal való rendetlen életmód vitte őt a sírba. Tehát ezek ilyen pici-pici apró csodák, amik beépültek az életükbe, de így megismerve őket azért izgalmasabbnak látjuk őket. Tehát mondom, valahogy közel hozza őket a mai olvasóhoz, a mai emberhez, ezeket a régmúlt embereket.
Igen, megtudjuk, hogy ők is húsból és vérből voltak. Kedves Gabriella,
pontosan.
Említette Arany Jánost, hogy hát nem akarom ezt a szót használni, kicsit restelte vagy szégyelte, hogy vándorszínész is volt, de egy nagyon tragikus sorsú művész, illetve írónak az élete, Hajnóci Péter, hogy mennyit kellett neki is szenvedni. Meséljen nekünk őról egy kicsit.
Nagyon érdekes már maga a születésével kapcsolatos információk. Én a budapesti anyakönyvek referense vagyok, és utána néztem, hogy valóban Porcs Almán született ez a rendkívüli író, vagy hol? És megtaláltam, hogy Budapesten 1942. augusztus 10-én, és nem Hajnóci néven bizony, hanem Hasznos Ödön néven. Hasznos Ödönként és édesanyjával, 22 éves Hasznos Annával egy évig volt állami gondozásban, és nevelő apja Hajnóci Béla nevét vette föl. Sokszor használja is később íratokban, ami a könyvben szerepel, ott is kétféle nevet használ, Hajnóci Béla és Hajnóci Péter néven is írja alá a nevét, de tulajdonképpen nagyon hányatott volt az élete. Hát ahogy ő írja, rövid kis önéletrajzába bukkantam korábban, és egy korábbi kötetben szerepeltetem is, és megjelentettem. Írja, hogy 16 évesen már saját lábára kellett állni, mert nevelőszüleivel nem jött ki, és fizikai munkával tartotta föl magát, hát volt bálázó, volt szénlehordó, volt szentképárus, nem véletlen, hogy ilyen rövidre sikeredett szegénynek az élete. És hát 1962-ben, hát tényleg gunyoros, akkor szerezte meg a kazánfűtői végzettségét, egészen 74-ig, amikor is elhelyezkedett az Országos Mérésügyi Hivatalban, és ott dolgozott 2 évig, és 75-ben tört be igazán ő a magyar irodalomba, és hozott létre olyan csodákat, mint a fűtő, a halál kilovagol Perzsiából, a Jézus mennyasszonya, csodálatos elme volt Hajnóci Péter tényleg, és én azt hiszem, hogy ez a nagyon hányatott és nagyon furcsa élete érlelte olyan nagy íróvá, mint amilyen nagy íróvá vált.
Minden
tehát
bizonyal.
Tehát nagyon furcsa, ugye?
Igen, minden
nagyon
bizonyal.
Nagyon furcsa, zavaros, zűrös. Igen, igen, igen.
Egy kicsit nekem ezekről az emberekről, ugye elmúlt vasárnap emlékeztünk Jézus feltámadására, ő jut eszembe az utolsó vacsorán. Jézus letérdepelt tanítványa elő, és megmosta lábukat. Hogy néha meg kell az embernek egy kicsit, nem megalázni, de magukat, de valamilyen értelemben megmutatni, hogy ők is húsból, vérből vannak, szeretnek, és mindenre képesek a testvérükért, egy másik emberért, hogy boldoggá tegyük. Kedves Gabriella, most tartsunk ismét egy kis szünetet. Egy közös ismerősünk, én úgy tudom, hogy ön is ismerte, vagy talán látta is többször, egy francia zongoraművésznő, Jean-Marie Darré. Az ő előadásában halljuk most Chopin második noktűrjének egy részletét. Kérem, maradjon velünk, és majd ezután folytatjuk a beszélgetést.
Traveling the beautiful country of Hungary with Dom Vicaroy and Chin Radio 97.9.
Kedves Gabriella, ugye szép volt ez a Chopin darab?
Gyönyörű, nagyon sokszor hallgatom.
Igen.
Nagyon gondolatébresztő, csodálatos.
A technikusunk, a hangmérnök, tulajdonképpen ő az igazgatónk, Geri. hát sajnos nem beszél sokat magyarul, és mondja, hogy azért ért egy-két szót, hát tudja, hogy Gabriella, tudja, hogy Chopin mit jelent, és azon kívül még hagyáruljak el valamit, ő most nem fogja hallani, vagy legalább hallja, de nem érti, nem fog elpirulni. Azt mondja, hogy nagyon jól esik ezt a hölgyet hallgatni. Gabriella, hagy árulkodjak most egy kicsit. Most én szeretném, idézőjelbe, a rejtett arcát Csifári Gabriellának megmutatni a kedves hallgatóknak, hát persze csak lelki szemeikkel, hisz ön nem csak író, főlevéltáros, hanem kitűnő fényképész. A honlapján megtekintettem a képeit. Hát én olyan jókat szórakoztam még, jól esik nézni, jó magam is egy ilyen fényképészféle vagyok, és van egy nagyon érdekes fotó, a barn, illetve sötét, fekete, kékes szőlőszemek, az egész szinte monokróm volna, ha az egyik szőlőszemen nem ülne egy piros kis, aranyos, hétbettyes katicabogár.
Igen, ez a kép egy játék. Ez a fotó egy játék, gömbölyített formák, ha jól tudom.
Igen, ez a címe.
Neki is. Engem az a nagy szerencse ér, hogy itt Szentendrén élek egy hegy alatt, a Kőhegy alatt, és naponta több órát töltök kint a természetben, hogyha főleg hétvégén. És valahogy kell egy látásmód, hogy ezeket a csodákat észrevegye az ember, tehát ezeket a gyönyörű formákat, színeket, ami... De én azt hiszem, hogy gyerekkorom óta így látom a világot, tehát olyan jól lenne lefordítani azt, amit ott a retinámon, ott fordított képben megmutatkozik, és azt leírni valahogy, vagy egy olyan könyvet létrehozni, ami ezt a furcsa látásmódot úgy lefordítja a nyelvre, egy magyar nyelvre, vagy külföldi nyelvre, de tulajdonképpen azt látom, csodákat látok a világban, és azt hiszem, hogy erre születni kell, vagy ehhez úgy kell megérlelni az életnek az embert, hogy meglássuk ezeket a szépségeket, ezeket a gyönyöröket, és Károly, én önnek említettem, hogy nagyon nagy baj ért engem a elmúlt 3 hónapban, a férjem elhalálozott, és én azt hiszem, hogy a zene, Chopin nocturnjei, ezek a gyönyörű természeti képek, ezek valahogy visszahoznak az életbe, és én visszavezetnek az életbe. Nagy a fájdalmam, de a zenének csodálatos hatása van, a szépségnek csodálatos hatása van, a gyönyörnek csodálatos hatása van, és nem csak a két fiam, hanem én magam is. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy sok munka van, vár még az életbe. A következő kötetet nem tudom, megemlíthetem-e, amin dolgozom.
Hogyne?
Magyar sportolók vallomásai, 30 kiváló magyar olimpikonnal és világbajnokkal készítettem interjút. A Magyar Olimpiai Bizottság elnökétől Kovács Kokó Istvánig, Egerszegi Krisztinától, Kovács Ágnesig, Nagy Tímea olimpiai és világbajnokunktól, Kulcsár Győzőig, és még hosszasan lehetne sorolni a sort, ezt a gyönyörű névsort. 56 vallomás, riport szerepel majd a kötetben, fotókkal kiegészítve, és én olyanokra kérdeztem rá, ezeknél nagyszerű embereknél, akik olyan sokat tettek a magyar nemzetél, hogy mi a boldogság, hogyan viszonyulnak a halálhoz, hogy indultak el az életbe, mi egyengedte a sorsukat, és hogyan váltak ilyen rendkívüli emberré, akiknek nagyon hálás lehetünk, hogy hírül vitték a magyarok rendkívüliségét a világba. És nagyon szép, érdekes riportok kerekedtek ki belőle, Hargitai Andrástól, Balcó Andrásig, Gyarmati Dezsőtől, Kárpáti Györgyig, ökölvívók, tornászok, vízilabdázók, atléták, és még hosszú tömött sorban lehetne sorolni, hogy ki mindenki képviselteti magát a kötetben.
Ön, kedves Gabriella, mikor gondolja, ez a könyv megjelenik?
Úgy nézett ki, hogy az ünnepi könyvhétre, de végül is eltolták, vagy nyár folyamán, vagy ősszel fog megjelenni ez a kötet.
Én fogom figyelni, és azt is szeretném megvenni. Kedves Gabriella, nagyon köszönöm, hogy ezen a nagy sorsdöntő napon, ugye ma országos választás van Magyarországon. Rendelkezésünkre
állt. Igen, innen megyek.
Ja, megy. És hálásak vagyunk. Én remélem, hogy két fiával, munkájával, munkásságával megtalálja az életben azt a szépséget, amit sokszor csak nézünk, de nem látunk, mert a fényképezésben is ez van. Még egyszer nagyon köszönöm, és hát Isten adjon erőt maguknak, és dolgozzon, mert ahogy ebben a kötetben is látom, az emberi lelkeket kutatja fel, és nem rajtuk, ha van is valami nevetni való, hanem velük együtt nevetünk. Isten áldja meg magát, és köszönjük. Most még maradjon, tartsa vonalat, és hallgassunk meg befejezésül a Kormorán együttestől egy nagyon szép összeállítást, melynek címe Isten újja megérintett.
Nagyon szépen köszönöm.
Volt valamikor egy régi világ, akkor élt apám, dédapám s nagyapám. Tették a dolgukat, nem kérdeztek semmit, tudták az életet, jól vagy annak lenni. Valamikor egy másik világ, jött az összemű rózsa, és jött